Szalkész. Szerkeszti Kis Csaba.
Október utolsó hétfő délutánján 17 óra 12 perckor nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ugyebár most már az órát is átállítottuk, lassan besötétedik, hozzá kell ehhez szokjunk a következő fél évben, és ahhoz is hozzá kell szokni, hogy fiatalitási hullám van, és egy újabb, talán örvendetes esemény is történt a közelmúltban. Egy olyan ember, aki bő egy évig picit visszavonult, de állítása szerint egyáltalán nem maradt közömbös a közélettől és a politikától, most ismét egyet előrelépett, igaz, hogy új szerepkörben ismerhetjük meg. A mai naprakész műsor vendége Sós Zoltán, politikus, a Maros Megyei Múzeum igazgatója, aki a múlt közelmúltban körzeti elnöki megbízatást kapott. Először a beszélgetés első részében egészen pontosan erről fogunk részleteket megtudni magától az érintettől. Tisztelettel köszöntöm tehát a mai műsorban Sós Zoltánt. Jó napot, jó estét kívánok, álljunk át talán erre az őszi, téli megfogalmazásra. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Hát köszönöm én is a lehetőséget, és szeretettel üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat is, mint a naprakész műsor vendégeként, és kívánok mindenkinek tartalmas időtöltést, és ehhez igyekszünk mi részünket is hozzáadni.
Elég lehet, hogy eléggé furcsa hangzik az, hogy mi most telefonon beszélünk, mert egészen más forgatókönyvet egyeztettünk, de hát a sors keze közbeszólt, úgyhogy majd egy picivel később ezt is fogjuk tisztázni a hallgatók számára, hogy miért kellett ezt a módozatot választanunk. Mielőtt belevágnánk a téma részletes elemzésébe, engedje meg igazgató úr, hogy elmondjam a hallgatók számára, megismételjem az elérhetőségeket, telefonszámaink tehát a 0265 22 20 22-es és 03 65 42 44 34-es, SMS-eket a 074 0 274 165-ös számon fogadunk. És kezdjük talán egy nagyon érdekes interjúval, amely a székelyhon.ro online felületen jelent meg a közelmúltban, egészen pontosan október 19-én, mégpedig Szuker Ervin újságíró kolléga készítette önnel, és már a címe is nagyon megdöbbentő, de egy picit ezt jegeljük, és inkább arra térjünk ki, hogy hát ugyebár körzeti elnöki megbízást vállalt el, és az volt az első kérdése Szuker Ervin kollégának, hogy nem-e túl alacsony rendű ez így első látszatra az ön számára, azok után, hogy ugyebár tavaly polgármester jelöltje volt a Marosvásárhelyi magyar közösségnek.
Természetesen ez sokakban fölmerült ez a kérdés, én magam is gondolkoztam ezen, és végül minden vásárhelyi választások körül jelentkező probléma sokszor arra vetült, vagy arra vetődött, és annak volt a visszatükröződése, hogy a körzetek, amelyek a 90-es években kiválóan működtek Marosvásárhelyen, ugye azt lehet mondani, hogy a 2000-es években, és főleg utána, a 2010 után még kevésbé működtek, és ennek mindig ugye a mozgósítás, mobilizálás terén tapasztalható hiányok miatt ugye mindig éreztük ennek a hátrányát. Ellentétben ugye a polgármesterrel, akinek már egy 16 éve összeáll csapata volt, és a negyedekbe mobilizált, tév információkat terjesztettek, nagyon sok magyar nyugdíjas félrevezettek, ugye azt mondván, hogy amennyiben megnyerem én a választást, vagy az RMDSZ tanácsosai, ugye akkor meg lesznek vonva a nyugdíjasoknak szánt támogatások. Most nyilván ez a sok tév információ az emberek többségét nem sikerült ugye félrevezetni, de ilyenkor elég, ha a szavazók 5-10%-át elbizonytalanítják, és hát ugye ezeknek a propagandának, ezeknek a negatív propagandáknak az ellensúlyozására is fontos, hogy felálljanak olyan körzetek, amelyek egy hatékony, ha úgy tetszik, szervezési munkát tudnak végezni a lakónegyedekben, és elejét lehet venni az ilyen fajta támadásoknak. És hát természetesen most a körzetek, amennyiben az új városi RMDS szerkezete úgy jön létre, ahogy ezt egyeztettük, ugye, akkor a körzeti vezetők lesznek a városi RMDS meghatározó emberei, tehát ilyen téren egy nagyobb szerephárul rájuk, mint a korábbi korszakban, és ugye ez a következő választásokra is fontos, ha úgy tetszik, feladatukkal fogják felruházni és ellátni ezeket a vezetőket, illetve hát ugye választmányi elnökségről is lehet majd szó, illetve azon is el kell majd gondolkodni, hogy akkor hogyan tovább, hiszen azzal a tapasztalattal, amit a 2016-os választásokban én magam megszereztem, meg az a csapat, aki velem együtt volt, nyilván mindenkinek egy előnyös lenne, vagy kényelmesebb lenne, ha ez a csapat folytathatná a munkáját, természetesen ez még további egyeztetéseket igényel, de hát állunk ennek is elében, amennyiben ez a döntés születik.
Egyéb iránt azt is felhozza okokként, egyik okként például, hogy a múlt évben a helyhatósági választások alkalmával elveszítette a polgármesteri tisztségért folytatott harcot, hogy hát két vagy három nem megfelelő, teljesen szétesett körzetnek a passzivitása is közrejátszott ebben. Na már most annak példázataként, hogy muszáj valamit tenni, és hogy ne kerüljön ismét a marosvásárhelyi magyarság legkésőbb bő két és fél év múlva ugyanabban a helyzetben, mint ami 2016-ban volt, hogy amint ön fogalmazott, hogy egy ismeretlen embert úgy kihúztak a kártyacsomagból, és aztán nagyon nehéz volt ezt a köztudatban érvényesíteni, hogy hát rá kell szavazni. Nos, ennek érdekében kell idejében a szervezési munkát megtenni, viszont, és konkrét példával állt elő, hogy talán a legjobban szétesett körzetet választotta újra szervezési szándékkal. Találkozott-e már a körzetben lakókkal? Egészen pontosan melyik is ez a körzet, hogy nevezzük nevén a gyermeket?
Hát ha a gyermeket nevezzük, ez ugye a Szabadi út, az Egyesülés negyed, de hát én azt mondom, hogy minden körzetben van mit tenni, és vannak jobban működő vagy jól működő körzetek is. Nem akarom egyik körzetet sem kimondottan negatív jelzőkkel illetni, hiszen például az Egyesülés negyedben a kampányban többször megfordultam, nagyon jó kapcsolatok épültek ki az itteni magyar egyházakkal, ugye a református, a katolikus, az adventista közösség is mellé állt a kampánynak, és sok emberrel teremtettem ez alatt az egy év kampány alatt kapcsolatot ebben a körzetben is, más körzetekben is, de talán itt van egy nagyon életképes, élni akaró magyar közösség. Ugye az egyik olyan körzetről van szó, ahol kisebbségben vagyunk, de pontosan ez ad egy nagyobb kihívást és nagyobb fontosságot annak a munkának, amit itt szeretnénk vállalni, készíteni. Ne érezze magát egyetlen marosvásárhely sem másodrendűnek azért, mert mondjuk a Szabadi környékén lakik. Ugye én magam arra járok minden nap, hiszen ugye én Kövesdombi születés, ott nevelkedtem, de jelenleg Udvarfalván lakom a családdal, de hát az ott van egy lépésre a negyedtől, ott bevásárolunk, ott veszünk részt többször eseményeken, úgyhogy ezért több szál is odafűz, és ezért gondoltam úgy, és ezért vállaltam, hogy az a körzet talán a legkézzelfekvőbb a mostani munkának, és természetesen az az elkövetkező egy év, amit a körzetek újra szervezése és működőképessé tétele jelent, az meghatározó lesz majd a 2020-as választásokon. Én amúgy úgy gondolom, hogy nem a körzetek voltak az elsődleges felelősük a 2016-os választások sikertelenségéért. Ott ugye több nyilatkozat volt, én nem szeretném most visszatérni erre, hogy senki ne érezze úgy, hogy talán siránkoznék, de hát nyilván tudjuk azt, hogy választások éjszakáján mik történtek, és az első olyan eset volt, amikor sikerült bizonyítani azt, hogy hogyan történnek ugye választási eredmények módosítása mesterséges eszközökkel. Ezt elkaptuk, és hát ugye Domokos Zoltán jogászról van szó, aki a városi választási irodában képviselte az RMDS-t, és nagyon ügyesen ez az első alkalom volt úgymond az elmúlt 16 évben, hogy sikerült elkapni és bizonyítani. Hát sajnos ugye az ügyészség és a központi választási iroda más törvényeknek, parancsoknak engedelmeskedett, de ugyanakkor rávilágított ez a választás arra, hogy igenis meg lehetett nyerni a választást, meg lehet nyerni a választást Marosvásárhelyen. Ehhez továbbra is az a fontos, hogy legyen egy összehangolt munka, és ne legyen széthúzás a magyar közösségen belül.
Hát nagyon keményen fogalmaz a jelenlegi városvezetővel kapcsolatosan, mert hogy egészen pontosan állítása szerint mesterségesen lélegeztető gépen tartják Marosvásárhely polgármesteri székében Dorin Flóriát. Itt felhozza azt is, hogy ugyebár hajagszála sem görbült, annak ellenére, hogy több ügyességi iratcsomó vád is, vádemelés is van most már ellene. Az előbb azt mondta, hogy 2020-as választásokra fel kell készülni, de ilyetén formán, ugyebár állítólag most már vádemelés is volt a polgármester úr ellen, ha valami miatt hamarabb el kell távoznia, és én nem, akkor nem vagyok rossz kívánója senkinek, de megtörténhet, akkor mennyire válnak készen arra, hogy esetleg ismét megmérettessenek, és Sors Zoltán mennyire vállalna ebben a folyamatban szerepet?
Hát én továbbra is azt mondom, hogy amennyiben megvan a konszenzus, akkor én szerepet tudok ebben vállalni, de nyilván nem szeretnék önjelöltként elindulni, tehát itt szükség lesz politikai döntésre is, és szükség lesz az, hogy támogasson úgy az RMDS, mint más magyar pártokra is gondolok én. De hát ugye, hogy ne szaladjunk előre, a leginkább azért nyilatkoztam Szuhár Ervin újságírónak, amit nyilatkoztam, mert úgy éreztem, hogy az elmúlt egy évben ugye elcsendesedett minden, és hogyan lehet megszokni az emberi, ha úgy tetszik, a szokás ereje mekkora, hogy elfogadjuk, azt tudjuk, hogy van egy polgármester, aki ellen több vádemelés történt, és ugye csak összehasonlításképpen Horváth Anna kolozsvári alpolgármesternő vádemelés nélkül lett felfüggesztve, tehát ott csak elkezdődött a kivizsgálás, és már felfüggesztették. Na most ez arra mutat rá, hogy sajnos Vásárhelyen milyen erők működnek, és hát ennek a levét is a Marosvásárhely, ugye a román, mint a magyar közösség, hiszen csak az elmúlt 10 évben több ezer fiatal vándorolt ki, azért, mert nem halad ez a város, nem mozog sem erre. Ugye, és az elmúlt hónapok fejleményéhez is hozzátartozik, hogy ugye, amióta a Claudio Major fel lett függesztve, és nem gyakorolja a város a tanácsadói tisztségét, hát de facto polgármesterként működött, de vele azért sok mindenben tudtunk előre haladni, most megint lefékeződött minden. Persze nem azt mondom, hogy azelőtt jó volt, de legalább volt egy tárgyalási lehetőség, most úgy érzem, hogy ez jelentősen csökkent, de a legnagyobb gond az, hogy továbbra sincsenek a városnak fejlesztési stratégiái, tervei, beruházások, tehát mindaz, amit mindannyian látunk 11 néhány éve, és mindjárt az, hogy Beszterce vagy más kisebb városok utolérnek és lehagynak minket, ez nyilván egy rossz indulatú politikának az eredménye.
Azért azt tisztázni kell, hogy a polgármester és az alpolgármester helyzete nem ugyanaz. Ugyebár a polgármester az közvetlenül választott személyiség és tisztséget tölt be, az alpolgármestert pedig a testület, a városi tanács nevezi ki. Valószínűleg ezért nem lehet összehasonlítani a Horváth Anna helyzetét a Dorin Flóriájéval. És egy másik kérdés, tény, hogy hát van magyar polgármestere alpolgármestere magyar Marosvásárhelynek most már, mégis azt állítja, hogy továbbra is áldatlan a város vezetés tekintetében a helyzet.
Így van, tehát én Makai Gergelyt az előző mandátumban kollégák voltunk, egy nagyszerű ember, úgy gondolom, hogy a legmegfelelőbb volt ebben a helyzetben, és én nagyon gratuláltam neki, azt mondtam, hogy egy nagyon bátor cselekedet volt a mostani polgármester mellett ezt elvállalni, hiszen tudjuk, hogy a jogok és hatáskörök elosztása, beosztása az a polgármester kénye kedve szerint történik a mai román törvénykezés szerint, tehát egy ilyen teljhatalommal van főruházva. A városi tanácsnak meglátásom szerint egy demokratikus államban sokkal nagyobb hatalma kéne legyen, és akkor nem vezetne ilyen anomáliákhoz ez a helyzet. Tehát igazság szerint egy ideg és iszabbirkozás zajlik a városházán, ezért nagyon csodálom Gergelyt, és kitartást kívánok neki, hiszen hiszen úgy gondolom, hogy jól végzi a munkáját, és mindenki számára dicséretes, hogy ő ezt elvállalta és csinálja tovább a nehézségek ellenére. Tulajdonképpen részben ez volt az oka, hogy én nem akartam ebben a mandátumban a városházán maradni, amennyiben nem lehet megnyerni a választást Marosvásárhelyen, vagy nem engedik, vagy nem sikerült. Mindenki úgy hallja, hogy neki megfelel, de ebben a mandátumban úgy láttam, hogy értelmetlen ott ülni, hiszen bármilyen döntést felülír a polgármester akarata, és rengeteg tanácsadatot nem hajtott végre, és hiába volt beperelve, ezek a perek mind elhaltak. Tehát egy ilyen országban, ahol a törvények esetlegesen működnek, vagy Marosvásárhely határánál érdekesen módosulnak, nem láttam értelmét, hogy 4 évig ott töltsem az időt, és visszabirkozással, inkább most azt mondtam, hogy akkor az intézményfejlesztés, a kulturális programok szervezése, hiszen ott van a forgattak továbbra is, mint főszervező Porti Filmos kollégámmal, barátommal együtt, Jakab István barátommal együtt csináljuk, és még sok más nevet szólhatnék, és hát ott van a múzeum, ami egy szép kihívás, és ugye 2 EU-s pályázat megnyerése után most bokros teendőink vannak, hiszen a Kultúrpalota és a Természetrajzi Múzeum felújítása a prioritás, úgy mondjam.
Erről is szót ejtünk. Akkor jön a beszélgetés második részében a kellemesebb téma. Én viszont továbbra is azt feszegetném forma, ha megengedi, hogy említette azt, hogy ugye már peres ügyek, ne vegye rossz néven, de én azt azért nem igazán hallottam az utóbbi, hát nem hónapokban, hanem években, hogy valamelyik LMDSZ-es tanácsos beperelte volna személyesen a polgármester urat, viszont a Szabad Emberek pártja részéről most már legalább 5 peres ügy van, amiből 3-at talán Herman Mark Krisztián meg is nyert vele szemben. Tehát mondjuk a kezdeményezéssel is baj van, legalábbis első látszatra. És egészen más az ön álláspontja, mint például dr. Vas Levente, városi RMDS elnöki a Szabad Emberek pártjával kapcsolatosan, aki nem igazán tartja illumosnak azt, hogy szorosabbra fűzzék a kapcsolatokat. Most a kétnyelvű utcanévtáblák kapcsán mégiscsak történt együttműködés. Hogy milyen sikerrel, azt majd meglátjuk a közeljövőben, nem sok reményt fűzünk hozzá. Ön viszont egészen más állásponton van a Pollal szemben. Nem okozhat ez mondjuk az ön számára galibát a jövőben?
Most nyilván a döntéseket nem egymagam hozom, és nem fogok a többség akaratával szembe menni. Én azonban azt jeleztem, hogy bizonyos helyzetekben a POL, úgymond a magyar ügyekben támogatott és felvállalt ügyeket, ehhez azt mondtam, hogy ők egy természetes, ahogy tetszik, partnerek lehetnek a városházán belül, és ugye most bebizonyosodott a kétnyelvű utcanévtábláknál, hogy együtt ezt az utcanévtáblákra vonatkozó határozatokat el lehetett fogadni. Valóban korábban több feszültség volt a frakció, az RMDS frakció és a POL között. Én úgy gondolom, hogy meg kell próbálni ennek ellenére megbeszélni bizonyos stratégiai kérdésekben egy együttműködést, hiszen én a választó szemével, ha gondolkozom, én azt látom, hogy ott van 23 tanácsos, amiből 12, és van egy 13. is a POL-ban, ugye a Rádu Balázs, akire lehet számítani, hogyha megvannak ezek az egyeztetések. Természetesen én magam nem vettem részt, tehát én nem akarom kritizálni most esetleg a Vas Levente munkáját. Én most úgy látom, hogy Levente is ugye a két nyelv utcanév táblák kapcsán felvette a kapcsolatot, és remélem, hogy ez további gyümölcsöző eredményhez vezethet. Nyilván a frakció stratégiáját azt a frakció határozza meg a városi elnök, tehát a frakciónak is elmondtam, hogy nem egy könnyű helyzetben van, én az előző mandátumban ugyanezt tapasztaltuk, hogy meghoztunk tanácshatározatokat, és nem lettek ugye végrehajtva. Azt azonban nyilván jeleztem, hogy lehet aktívabban, konfrontatívabban is politizálni, de megint csak azt mondom, hogy partszélén álló vagyok jelenleg, tehát nem illik, nem vagyok ott, nem vagyok benne a mindennapi vitákba a városházán, tehát én azt mondom, hogy kitartás a frakciónak, és jó munkát kívánok, és természetesen ezek az ügyekre figyelni kell, illetve ahol lehet, ott meg kell próbálni együttműködni.
Csé nevű hallgatónk SMS-ben fordul önhöz. azt írja, hogy Romániában elnökválasztást is csaltak már el, különösebb következmények nélkül. Legalább kétszer DF csalással nyert. Lokodi Edit csalással volt eltávolítva, idézőjelbe téve, nemzeti érdekből. Nyilván. Lesz-e jobb? Kérdítsé.
Nagyon jó a kérdés. Nyilván ez ma már hogy tetszik, nincs beismerve hivatalos fórumok által, tehát a román média is ezeket széles körben tárgyalta, hogy az elnök választásokon tapasztalt rendellenességek, vagy Lokodi Edit emőkének ugye a harmadik mandátumnál elszenvedett veresége, ahol én magam, hiszen akkor ott voltam a választási bizottságban, a városi választási bizottságban, körzeteknél voltunk ugye beosztva, hát sok helyen jeleztek, nem a városban, természetesen jelezném, hogy a városban nem voltak problémák, hanem megye más területein voltak problémák, amelyek ugye önmagukban komoly kérdőjeleket vetettek föl, hogy most 2020-ban vagy akár hamarabb, ha lesz egy választás, megengedik-e azt, hogy Marosvásárhelyen változás legyen, vagy akár elfogadhatónak tartja az államhatalom, hogy egy magyar nemzetiségű kerüljön a város élére. Erre sajnos nem tudok egy megnyugtató választ adni, azt viszont tudom, hogy ha megfelelően felépítünk egy erős csapatot, összedolgozunk, együtt dolgozunk, és elég nagy különbséget tudunk kicsikarni, amit már nehéz úgymond megváltoztatni, mert általában ugye az elnök választásoknál is sokszor a mérleg nyelve nagyon közel volt, kicsit kellett billenteni, ilyen esetekben jóval könnyebb a választási eredményeket ugye befolyásolni. Én ezt tudom, ezt látom megoldásnak. Persze garanciát nem tudok én se vállalni, hiszen én magam is megéltem azt, hogy ugye este 9 órakor 5%-os vezetés volt a felmérések szerint, és ezt hajnalra megfordították, tehát sajnos ez lehetséges. Mai világban, Romániában ugye ezek a dolgok, amennyiben az érdekek úgy kívánják, akkor ezt el tudják érni. De attól, hogy ha nem adjuk fel, az mindenképpen nekünk jelent előnyt hosszabb távon. Ha feladjuk, akkor azzal csak mi veszítünk. Tehát én még ott tartok, hogy nem vagyok hajlandó ezt föladni, és hát ha lehet egy olyan eredményt elérni, vagy lehet egy olyan, ha úgy tetszik, többséget elérni Vásárhelyen, ami biztosítja azt, hogy a város jó kezekbe, vagy egy olyan ember kezébe kerül, aki törődik is a várossal.
Mikor indul be a körzeti átszervezési folyamat? Gondolom, hogy tartja a kapcsolatot a többi 7 körzeti elnökkel is. Sőt, olyannyira, hogy politikai tervei is vannak, ezeket már egyeztette részben az RMDS felső vezetésével, és hát azt is nyilatkozta, hogy a közeljövőben az új városi és új megyei vezetőkkel is átbeszélik a politikai terveket. Sor került-e már erre az egyeztetésre?
Hát több egyeztetésen vettem részt ugye a városi, mint a megyei elnökkel, és természetesen ezek a konzultációk folyamatosak, hiszen az a legfontosabb, hogy ne kerüljünk soha a vitás helyzetbe, vagy legyen egy konszenzus. A legfontosabb, amit tapasztaltam ugye a szervezésben, a belső szervezésben, az, hogy legyen bizalom. Ha nincs bizalom, ha versengés van, és ez a versengés egészségtelenné válik, és egymás rovására megy, azt láttuk a 2000-es években, hogy mennyi kárt okozott, és sokszor a kampányban is éreztem ennek a hátrányát, tehát mindenképpen én konszenzusra törekszem, hogyha valamelyik nyilatkozatom vagy állításom esetleg sért valakit, hajlandó vagyok revideálni, vagy elgondolkozni azon, hogy lehet, hogy nem volt megfelelő információ, amennyiben úgy érzem, hogy igazam van, és tudom bizonyítani, akkor viszont én kérem a másik felet, hogy gondolkozzon azon, hogy lehet, hogy javítani lehet, vagy kell dolgokon. A körzeti szervezés ugye az részben már elkezdődött, a választások, úgymond az új tisztújítás az még nincsen kiírva, de több körzeti elnököt megbíztak, vagy ha úgy tetszik, van egy elnöki megbízás a városi elnök részéről, ami a munkára felszólítás is részben, hogy ne várakozzunk, hiszen sok teendő van. Úgyhogy részben elkezdődött a munka, a pontos tisztújítások nyilván azok majd sajtónyilvánosak, be is kell jelenteni az RMDS alapszabályzata szerint, és természetesen lehetnek kihívók is egy körzetbe, hiszen az alapszabályzat szerint a közgyűlés még javasolhat más körzeti elnököt is, tehát ez nem egy legalábbis az RMDSZ alapszabályzata ezt biztosítja. Nem tudom, hogy pontosan milyen lesz a városi választások menete, de természetesen abban reménykedek, hogy lesz egy összhangi konszenzus, és a munkára kell koncentrálni, nem pedig a versengésre, mert egyelőre a versengés a munkáért folyik, hogy aki átvesz egy körzetet, az bizony sok munka és szervezés vár rá.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17:33-38 a naprakész műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Sós Zoltán, visszatérő közéleti politikus, aki a közelmúltban lett a Marosvásárhelyi 8-as körzet elnöke. Most tegyük félre, tisztelt Sós Zoltán, a politikát, és koncentráljunk eddigi tevékenységére is, amelyhez úgymond bő egy éven keresztül visszavonult, mégpedig a múzeum igazgatói tevékenységéhez. És akkor elárulhatom a hallgatóknak, hogy Sós Zoltán jelen pillanatban Brassóban tartózkodik, ahova utolsó pillanatban kellett továbbképzésre elutaznia, azért nem tud itt mellettem lenni a stúdióba, mint ahogy megbeszéltük előzetesen. Tisztelt igazgató úr, mennyiben értékelik a Maros megyei múzeumot, és amúgy a székelyföldi múzeumok országos szinten milyen megítélésben részesülnek?
Elnézést, mert még egy kicsit fülve, de hát elsősorban ugye Brassóban van-e az Országos Múzeumi Bizottság, ami a Kultuszminisztérium égisz alatt működik, és ennek vagyok tagja. Úgyhogy ez is nagyon megtisztelő számomra, és úgy gondolom, hogy a múzeumi munkának az elismeréseként lettem javasolva, hiszen ugye olyan időben érkezett a javaslat, hogy nem RMDSZ kormány időszakban, hanem a Román Nemzeti Múzeum igazgatója kért fel Ernest Oberlander Törnovjánú, aki talán a, nem tudom, hogy az első, de az egyik olyan igazgatója a Román Nemzeti Múzeumnak, amely beszél jól magyarul, németül, hiszen félig meddig erdélyi származású is, és egy rendkívül nyitott ember, egy jó munkakapcsolat alakult ki. De azt tudom mondani összességében, hogy a székelyföldi múzeumok igen aktív szerepet játszanak, elsősorban a helyi közösség életében. Én megmondom őszintén, hogy érintettség okán nem tudnám a Maros megyei múzeumot most így értékelni, hogy a látogatóink konkrétan mit gondolnak. A visszajelzések, az emberekkel volt találkozás az pozitívak, tehát nyilván amikor szemtől szembe találkozunk, az lehet szubjektív is. Én azért úgy érzem, hogy van egy nyitottság, meg van egy elismerés az emberek részéről, és ennek nagyon örvendek, mert ez a legjobb, ha úgy tetszik, ellenőrzési lehetőség annak, hogy hogyan végezzük a munkánkat. Persze, mert azt mondom, hogy mindig lehet javítani, és mindig lehet több mindent kitalálni. Minden attól függ, hogy mennyi emberrel, személyzettel rendelkezünk, milyen költségvetésből gazdálkodunk, de hát egyelőre ugye nem panaszkodhatunk, hiszen a megyei tanács az elmúlt 10 évben, amit az intézményt vezettem, mindig egy kiemelkedően jó partner volt, ami megmaradt most is, és hát ugye Péter Ferenc elnök úrral egy jó nagyon jó a munkakapcsolatunk, jó a kommunikáció, hál' Istennek operatívan mennek a dolgok, és csak hálás tudok lenni, hogy ebben az új felállásban is, ha úgy tetszik, a múzeumnak megvan a támogatottsága, hogy ennek az is a bizonyíték, hogy a közösen megyei tanács és a múzeum megpályázott 2 európai uniós támogatást, a kultúrpalota külsejének a felújítására, illetve a természetrajzi múzeum teljes felújítására, és mindkét pályázatot megnyertük, úgyhogy most ennek az előkészületei zajlanak.
Köszönöm szépen, hogy ezt kihangsúlyoztam, mert a sajtóban kizárólag csak a kultúrpalota felújításáról szóló hír jelent meg, annak ellenére, hogy előzőleg a természettudományi múzeumnak a felújítása is szerepelt a pályázatban. Tehát mind a kettőre megvan az európai pénz, és hamarosan elkezdődnek a munkálatok is, gondolom.
Így van, tehát a kultúrpalotától azért jelent meg most a sajtóban, mert ott lejárult a közbeszerzés, megnyerte a kivitelező tervező, tehát a tervező kivitelező páros megkötötték a szerződést, és ott elindul gyakorlatilag a tervezés és utána a kivitelezés. A természetrajzi múzeumnál még nem zárult le 100%-ban, tehát ott is már az utolsó szakaszba érkezett a szerződéskötés, tehát a pályázó cégek közül már ugye eljutottunk a költségvetési rész vizsgálatáig, ott is ki lett választva a legjobb árral a jelentkező cég, viszont mivel még nem végleges a cég átvilágítása, ezért a szerződéskötés az csak az elkövetkező egy-két hétben fog megtörténni, és akkor ott is meg lesz a bejelentés. Igen, nyilván, hogy elindult a tervezés, a felújítás előkészítése munkálataként, de mindkét esetben valóban működik. Ugye hát a másik, ha úgy tetszik, elismerése részben a munkánknak az, hogy a megyei tanács végül úgy döntött, hogy ránk bízza a Mezőzáhi kastély sorsát, hiszen a gyermekjogvédelem 2012-ben kivonult az egykori ugronkastélyból, aki most úgymond gazdátlanul áll, és az is érdemes arra, hogy víza meg legyen mentve, és föl legyen újítva, illetve be legyen illesztve a turisztikai hálózatba, és rendeltetés nyerjen az elkövetkezőkben.
Ez azok után történik, hogy egyéb kastélyt is megkaptak, és felújítás alatt van. Most nem tudom, például a Görgényvölgyi az milyen állapotban van?
A Görgényszentimrei kastélynak a jogi helyzete kicsit bonyolultabb, hiszen ugyan mi megszereztük a kezelési jogot még 2010 folyamán, ha jól emlékszem. Azonban 2013-ban változott a helyhatósági az adminisztrációs törvény, és addig megengedték, hogy megyei tanács alárendeltségben levő intézmények beruházást eszközöljenek olyan ingatlanokon, ami mondjuk egy polgármesteri hivatal kezelésében volt. 2013 után ez azonban már nem lehetséges, tehát azóta a papírmunka zajlik, hogy a megyei tanács átvegye a tulajdonjogát a Szent Imrei kastélynak a községtől. Most vagyunk az utolsó fázisban. Ez egy nagyon bonyolult folyamat volt, mert a terület részben az erdészeti, részben a községi, ők nem tudtak kiegyezni, ha bár két állami cégről van szó, és hát így közben az EU-s pályázatot nem tudtuk leadni Görgényszentimrére, ott is elő volt készítve a pályázat, meg volt hozzá a minisztériumi engedély felújításra, be volt szerezve minden szükséges okirat, és hát sajnos a telek rendezetlensége miatt ugye nem tudtuk leadni, viszont ugye a kérdésre konkrétan válaszoljak, ugye a tetőszerkezet az teljes mértékben föl lett újítva, hát a maga kastélyépület az ilyen szempontból biztonságba lett helyezve, konzerválva van, nem fenyegeti semmilyen veszély, hogy az elkövetkező években az állaga romlana, de nyilván szeretnénk minél hamarabb befejezni a felújítását, és átadni a turisztikai rendeltetésnek, illetve múzeális turisztikai rendeltetésű terv alapján szeretnénk üzembe helyezni.
Nagyon szerényen nyilatkozott az előbb azzal kapcsolatosan, hogy mekkora az érdeklődés a Maros-megyei Múzeum különböző tárlatai iránt. Nos, én szentül állíthatom, hogy például a Múzeumok Éjszakája rendezvény sorozat alatt rengeteg román látogatója is volt, elsősorban a festészeti gyűjteménynek. Nos, ezzel kapcsolatosan volt néhány olyan idehozott gyűjtemény, amitől az embernek tátva maradt a szája, viszont önök nem állnak meg, és nagyon érdekes kezdeményezést indítottak el a Maros-megyei képtár anyagának gazdagítása céljából is, természetesen, hogy a múzeum fennhatósága alá tartozik a képtár is, mégpedig 80 ezer euróból igyekeznek gazdagítani a múzeumi képtár állományát. Ezzel kapcsolatosan lesz november 2-án csütörtökön egy igen érdekes árverés, ezt az Artmark Egyesülettel, a bukarestiekkel közösen szervezik, de nem áll meg itt a képtárgyűjteményének a kiszélesítése, kibővítése. Mit kell tudni erről, tisztelt igazgató úr?
Hát nyilván a múzeumnak a fenntarthatósága, illetve azért, hogy vonzó is maradjon, és mindig az érdeklődést, meg a figyelmet ráadásul irányítani a múzeumi tevékenységre, ezért igyekszünk olyan tevékenységekkel előjönni, ami újszerű is, és az intézményünk előnyére is válik. Valóban a Múzeumok Éjszakája az most már a 11. évadon volt túl, és el tudjuk mondani, hogy nagy érdeklődés övezte, hiszen körülbelül 20 ezer látogatónk volt azon a két napon, amíg a Múzeumok Éjszakája zajlott. Köszönhetően részben ugye a Szépművészeti Múzeumtól kölcsönzött zicsi gyűjtemény csodálatos alkotásainak, ahogy ön is mondta, valóban a számunkra is egy nagy élmény volt, hogy itt lehetett. És ugye a további lépésekben azt szeretnénk, hogy a múzeum állományát, a múzeum gyűjteményét olyan értékes darabokkal gyarapítsuk, ami ugye az alapkiállítást alakíthatja át részben, módosítja, tehát bekerülnek olyan új színvonalas munkák, amelyel, ha úgy tetszik, még több érdeklődőt tudunk oda bevonni. És hát ennek érdekében ugye amellett, hogy a megyei tanács minden évben bőkezően támogatja a vásárlásukat, azt szeretnénk, hogy minél több adományt, magántőkét, szponzort keressünk, amelyek ebben a kezdeményezésben támogatnak, és hát nyilván ehhez különböző projektek, célirányos projektek kellenek, hiszen a beruházó vagy a szponzor azt szeretné, hogy a neve megjelenjen és megfelelő népszerűsítést nyerjen, illetve az emberek megtudják, hogy ők ott adományt tettek, igenis. Hát ennek itt is több irányba el vagyunk indulva, de jó néhány projekt még kezdeti fázisban van, tehát ezekről nem beszélnék. Két olyan van, ami most a közeljövőben le fog zajlani, ugye az egyik a bukaresti Ártmár kereskedőházzal egy több egy éve együttműködünk, és a felkérésünkre a Marosvásárhelyen lesz az egyik legnagyobb évis aukciójuknak a részben itt lesz megtartva, ez úgynevezett duplex rendszer, tehát Marosvásárhely és Bukarest együtt fog működni, egyszerre fog menni a közbeszél, vagy a licit Vásárhely és Bukarest, attól függően, hogy a festmény melyik helyszínen van, azt a helyszínt kapcsolják. És nyilván ennek fejében, hogy ugye megengedjük az Ártmár kereskedőháznak az itteni tevékenységet, a kereskedőház egy Albrecht Dürer metszetet adományozott a múzeumnak 3000 euró értékben, ez egy 17. század elejé nagyon szép lenyomat. És hát a másik ilyen rendezvény, ami ugyancsak a múzeum műtárgy gyarapítását szolgálja, az a Palota Bál nevű rendezvény, ugye a városba tépényen lehet látni a reklámait, ezt a Merkur Egyesület szervezi, ebben csak partnerek vagyunk, viszont azt kértük tőlük, hogy a rendezvény alatt, előtt folyamatosan hirdethessük, hogy adományt lehet tenni a múzeumnak, és hát ugye ennek az első hozadéka, hogy egy nagyszerű Aurel Csupé csendéletet adományoztak a múzeumnak, ez egy nagyon-nagyon friss hír, a mai nap lett véglegesítve ennek a tárgyalással. Aurel Csupé ugye az 1920-as évek végétől 1938-ig, ha jól emlékszem, a Marosvásárhelyi képtár igazgatója, megszerette Marosvásárhelyt, megtanulta a magyar nyelvet, a kultúránkat, tisztelte, becsülte, és hát ő hozta Marosvásárhelyre azt a rendkívül gazdag román festési gyűjteményt, ami a kultúrkort a harmadik emeletén található, tehát egy nagyon meghatározó személyisége a Marosvásárhelyi képtárnak, de ugyanakkor egy kiváló festőművész is, és a Merkur Egyesület Aurel Csupé csendéletét, edicionét adományozva 1000 euró értékben a múzeumnak, cserébe, hogy a Bált megszervezhetik a Kultúrpalotában, tehát már is van két érdekes, értékes hozadék, de nyilván szeretnénk ennél még többet kihozni ezekből a rendezvényekből.
Egyéb iránt az a Dürer metszet, amiről említést tett, az a mű, ami kiszemeltek már, mert hogy három igen jelentős festményt, műalkotást óhajtanak a képtár gyűjteményébe megszerezni.
Így van, ez az egyike a háromnak, és végül a Ártmár kereskedőházzal úgy egyeztünk meg, hogy ezt adományozzák, hiszen mivel ők egy kereskedelmi tevékenységet végeznek, ugye műtárgy aukcióról beszélünk, egy állami intézmény, állami ingatlanba, ha úgy tetszik, egy állami intézmény támogatásával, ezért kötelesek valamilyen bért fizetni, hiszen ezt eléri a törvény. Ők nem részesülhetnek ilyen kedvezménybe, hiszen akkor ezt közbeszerzésen kellett volna kiválasztani egy kiszervezett aukciót. Ugye ezek ilyen ellentmondásos dolgok a román törvénykezésben, hiszen az Ártmár kereskedőház a román műkincspiac 90%-át dominálja, tehát nagyon nem tudtunk volna egy hasonló súlyú partnert keríteni Romániában, de a törvényes kereteket betartva, hogy azt mondtuk, hogy akkor viszont bért kell fizessenek, vagy egy annak megfelelő művet kell adományozzanak, és úgy abban maradtunk, hogy akkor ez a Tonica metszet kerül a múzeum gyűjteményébe, vagy bocsánat, Dürer metszet. Emellett van egy Nikolaj Tonica festmény, és van egy Hegedűs László, a Nagybányai Festőiskola egy jelentős művésze, neki egy festménye, amit szeretnénk ezt a kettőt megvásárolni most a késő ősz folyamán.
Ha sikerül, mikor kerülnek kiállításra? Tehát a nagy közönség mikor nézheti meg őket, az új szerzeményeket a képtárban, a Kultúrpalotában levő múzeumi képtárban?
Hát amennyiben ez sikerül, ugye ennek lesz egy sajtónyilvánossága is nyilván, és hát azonnyomban szeretnénk kiállítani, tehát nem szeretnénk ezeket egy percre raktáron tartani, tehát ahogy lezárul ezeknek a megvásárlása, akkor azonnyomban a sajtótájékoztatón tájékoztatjuk egyrészt az érdeklődőket, múzeumbarátokat, hogy el lehet jönni, meg lehet tekinteni ezeket az új szerzeményeket, és hát természetesen szeretnénk a jövőre nézve is több érdekes munkát választottunk, válogattunk ki a műtárgypiacon, ezeknek a beszerzése, megvásárlása is ugye folyamatban van, ami azt jelenti, hogy elő kell teremteni hozzá a megfelelő pénzügyieket, de hát itt is számítunk a marosvásárhelyi vállalkozókra, ugye meg fogjuk őket keresni az elkövetkező hónapokban. Nem nagy összegekről van szó, ugye egy vállalkozó számára megfizethető összegekről van szó, de számunkra ugye ez nagyon nagy segítség lenne.
Hát sok sikert kívánunk hozzá és magunknak is, hogy mielőbb lássuk ezeket a remek műveket a marosvásárhelyi képtárban. És hát gyógyulást és jó utat kívánok önnek hazafele, és köszönöm, hogy ilyen állapotban, ilyen helyzetben is bevált ezt a beszélgetést.
Hát én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és még egyszer elmondanám, hogy megtiszteltetésnek érzem azt, hogy felkértek egy körzet munkáját felkészíteni, hiszen nagyon fontos az, hogy Marosvásárhelyen a közösségünket ne érje felkészületlenül több választás.
Hát úgy legyen, és hát időbeli felkészülést hozzá. Tisztelt Sors Zoltán,
köszönöm.
Minden jót kívánok, viszont hallásra.
Minden jót, viszont hallásra.